Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Na hát az Ázsián térségnek az utolsó célpontjához érkeztünk az összefoglalónkkal, Új-Zélandhoz. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt!
Az Ázsián országokból már kiléptünk, de az Ázsián országok létrehoztak egy szabadkereskedelmi egyezményt, ez az RCEP-t.
Ja igen, így van.
És ehhez csatlakozott gyakorlatilag Ausztrália, Kína, Japán és Új-Zéland. És mi Kínát, Japán most kihagyjuk, de Ausztráliát múlt héten néztük, és Új-Zélanddal zárunk. Egyébként földrajzilag is az utolsó olyan része a világnak, amit felfedeztek. Szó szerint a világ végén fekszik, ezt múltkor már láttuk Ausztrálián, hogy mekkora távolságok vannak. Most ők kb. 2000 kilométerrel még attól délre vannak. Ez egy 268.000 négyzetkilométeres két szigetből álló ország, amelyik gyakorlatilag csak 5,1 millió lakossal rendelkezik, tehát azt lehet látni, hogy kb. Háromszor akkor a területen fel annyian élnek, mint mi Magyarországon. De ami baromi érdekes, és talán amiben egyedülállók a világon, sok másban is egyébként, de hogy például a tengeri területük pont emiatt, a távollét miatt és a szigetlét miatt 15-szöröse az ország szárazföldi területének, tehát 4 millió négyzetkilométer tengeri szabadkereskedelmi övezete van, tehát ami minden övék, ami ott a tenger alatt van, ami azért nem egy rossz dolog. Na most a nevét, mint Zéland, azt holland felfedezőktől kapta. Múlt héten beszéltünk Ábel Tasmáról, akiről ugye Tasmániát elnevezték. Na most Tasmán Ábel járt erre, és hát gyakorlatilag fel is fedezték ezt a földet, de pataszán nem nagyon tudtak a maorik miatt, mert rögtön csetepata élet belőle, és ők is megjegyezték, hogy van, el is nevezték, és egy ilyen Dutch Province of Zélandnak hívták. Zéland egyébként Hollandiában egy déli tartomány. Tehát de a hollandok maguk nem telepedtek lenne, vagy nem tudtak letelepedni, és hát gyakorlatilag innen a történet. És az angolok ugye így került fel a térképekre, és az angolok hát gyakorlatilag ezt a nevet használták tovább, és mentek, lett ez a földnek, a területnek, országnak is a neve. Na most a történet elég rövid, nem csak azért, mert a legkésőbb fedezték fel, hanem egyébként is, tehát a polinézek telepedtek ide be Pápua-Guineából a 13. század körül, ami egyébként tengeri úton nézve az sem volt már akkor kicsi. Ezek a maorik, akik aztán a helyi lakosokká váltak. Tasmán Ábel az 1642-44 között hajókázott erre, de ő nem nagyon tudott ebből így profitálni, vagy nem nagyon volt hozzá kedvük. És aztán eltelik jó pár év, tehát majdnem azt lehet mondani, 120 év, 1769-ben Cook jön ide vissza, és körbe is hajózza ezt a részt. A két sziget közötti részt, amit el is nevezik Cook-szorosnak, tehát őt átmegy, tehát viszonylag jól föltérképezik, és az angolok hát gyakorlatilag partra szállnak. Ők azért fölveszik a kesztyűt a maorikkal, sőt, olyannyira, hogy még üzletelnek is velük, és megkezdődik egy marha érdekes történet, hogy a maorik fegyvert kapnak a kezükbe, és ennek ebben közel 40 éves, majdnem 40 ezer fő áldozata járó belső háborúba kezdenek. Tehát megkapják, igen, ezt a muszkát vornak hívják.
Ennek meg is van egyébként a hozománya, most nemrég távolították el a Hamilton szobrot a városból, mert hogy felmerült a gyanú, hogy nagyon sok maori vér tapad a kezéhez, és ezt elég komolyan vették.
Igen, szóval itt ez a maori történet, ez elég erős, és hát tényleg egy folyamatos fegyveres harc jellemezte ezt. A 19. századtól elindul az angol betelepülés. Nagyon érdekes gyarmatosítási modellt alkalmaznak itt az angolok, tehát ez már a legújabb kori gyarmatosítás, tehát nem ilyen fegyveres harc is elfoglalják, hanem létrehoznak 1825-ben egy New Zealand Company, tehát egy Londonban bejegyzett társaság, amelyik gyakorlatilag vásárolgat területeket, és hát eléggé komoly nagy tulajdonossává válik ezeknek a felületeknek. És hát ő egyébként a betelepítést is végzi, tehát hoznak ide telepeseket. Hát ugye azért hajónként azt láttuk, hogy nem olyan óriási utasszámmal lehet számolni, de szépen lassan elindul ennek a területnek a feltöltése, létszámban is. És így 1841-től egyébként a társaságnak az átvételével a Colony of New Zealand létrejön. Majd 1907-ben Angliában ugyanúgy egy ilyen dominiumot kap, mint Ausztrália, és 1947-től úgymond függetlenek, tehát ami azt jelenti, hogy teljesen külön válik a törvényhozásuk, de a királynők, tehát ugyanúgy alkotmányos monarchia parlamentáris demokráciával, tehát a királynők az angol királynő. Tehát ez az örövét történelmük. Most a földrajzuk azért érdekes, mert két nagy szigetből áll, és az észak viszonylag laposabb, a déli az meg hegyes, ott akár 3700 méter magas hegyek is vannak, ott déli Alpoknak is hívják. Gyakorlatilag emiatt az ásványi kincsek, tehát egy abszolút jó klímájú, tehát ilyen európai klímájú, sőt igazából annál lényegesen kedvezőbb klímájú, mert az óceán miatt a maximális hőmérséklet nyáron csak 24-25 fok, a minimum az meg 10-10 fok, tehát gyakorlatilag egy nagyon enyhe klímájú térség, de egy nagyon jó természeti adottságokkal rendelkező terület, ahol gyakorlatilag az ásványi kincsek kiaktálása nagyon későn kezdődik meg, de majdnem minden itt is van. Persze nyilván Ausztráliához képest kevesebb, áram, rész, szén, vasérc, drágakövek is vannak, sőt, legújabb a ritka földfémeket is találtak, olaj is van. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az ország ilyen szempontból egy elég jó adottságú ország. Most a fő gazdasági tevékenységük az a mezőgazdaság volt az elmúlt években, és az arra épülő élelmiszeripar, de van turizmusuk, gyártásuk és egy kis olajiparuk is.
Hát igen, nyilvánvalóan a turizmus az egy nagyon klassz dolog, a filmipart azt bevonzották rendesen, tehát az jött, és hát az élelmiszeriparban pedig világhírűek, ugye? Különböző húsexportok, borászat, úgyhogy...
Minden, így van, és ugye hát a gyapjúban ők hosszú ideig verték a tárgot, tehát az volt a legerősebb tejtermékekben, tehát egészen az arabőbelig exportálnak. Tehát az ember érti, hogy miért léptek ők be ebbe a FTP-be, mert nyilván ezeket ők nagyon sok mindent exportálnak, de nem annyira alapanyag exportőrök, mint Ausztrália. Hozzá kell azt is tenni, hogy azért most ha ránézünk a földgömbre, ez tényleg nagyon messze van, és azt láttuk most a Covid-válság miatt is, hogy a logisztika azért az egy kemény dolog, és ha belegondolunk, azért innen elhozni árut, az nem könnyű. Szóval ezt az országot bekapcsolni a világkereskedelembe egyáltalán nem könnyű.
De főleg most ugye, hogy konténerhiány van, és eszméletlen árakon lehet csak hozzájutni.
Igen,
különösen nehéz.
Igen, szóval ez egy nagyon komoly probléma, de nagyon úgy néz ki, hogy ezt a szigetet egyébként egy ilyen utolsó menedékhelyként is fölkapták, pont amiatt, hogyha bármi lenne a világban, most legyen atomháború, bármi különböző szenáriók vannak, és ez leginkább a Silicon Valley-ből kezdjük, és a Peter Thiel nevéhez kapcsolódik. Aki ingatlant vásárolt, letelepedett, nem olyan egyszerű, hogy ingatlant vásárolni, aztán állampolgárság kell, és őt be is hostolták ezzel a Peter Thiel, aki a PayPal alapító, és a Elon Musk-nak egyébként üzlettársa is volt, csak teljesen azt követően ketté váltuk, és a Musk csinálta a Teslát, ő meg Facebooktól kezdve más helyekről is beszállt, aztán a Palantir az ő egyik legnagyobb befektetése. És a lényeg az, hogy ő kezdte el azt az irányvonalat, hogy hát itt, hogyha a világ vége van, akkor ide lerepülnek, és akkor itt a világ vége is úgymond kellemesen eltölthető. Tehát van egy ilyen megítélése is ennek a szigetcsoportnak, de összességében azt lehet mondani, hogy a világ az is, a gazdasági szerepe nem túl jó. Na most az adórendszere is nagyon angolos, de a kulcsai, tehát az OECD szinten is fejlett gazdaságokhoz mérhetőek, tehát majdnem az OECD átlagnál vannak, tehát majdnem gyakorlatilag 32,7%-os GDP arányos adórendszerük van. Azt kell tudni, hogy van áfájuk, ami nem áfa, hanem egy ilyen GST, ez a Goods and Services Tax, az 15%-os, aztán van egy sor, amit ők mentesítenek, de a társasági adójuk az például 28%, és ott olyan sok kedvezmény nincsen, és az SZIA-juk is sávosan megy fel 33%-ig, helyi adójuk viszont nem nagyon van. Tehát azt kell mondani, hogy ez nem, tehát aki ide jön és befektet, az nem elsődlegesen adójogokból teszi, de mindemellett szerintem egy nagyon érdekes színfoltja a föld gazdaságának, és egyébként sportban meg fenomenálisak. Tehát bizonyos sportágokban, nekem ugye kedvenc sportom a vitorlázás, ők míg az angolok azt hiszem 170 év alatt egyszer tudtak nyerni, Amerika kupát ők már négyszer, sőt most Oaklandban volt a verseny, és most márciusban az olaszokat verték meg, tehát újból náluk maradt az Amerika kupa. Tehát azért a vízisportokban tudjuk, hogy a rögbitől kezdve egy csomó más sportban is nagyon-nagyon jók, hogy ez a maori vér, vagy én nem tudom mi, de egy biztos, hogy jól működik.
Meg a járványkezelésben is elég hatékonyak voltak.
Igen, ők tényleg messze vannak, de minden pici. Szóval, ha belegondolunk, ugye a főváros Wellington 215 ezer fős, a legnagyobb városuk Auckland 1,5 milliós. Tehát igazából én úgy látom, hogy ez egy ilyen nagyon, tényleg nagyon messze lévő valami. Én konferenciákon, ugye a médiahálózaton belül belevelve, ott lók az új-zélandiakban, ők elég aktívak is, főleg Ausztrália okán. Ott szerintem ez a belső kereskedelem sokkal élénkebb és sokkal jobban érzékelhető, mint mondjuk így Európa viszonyából nézve Új-Zélandot, de attól eltekintve, hogy egy ilyen romantikus, egzotikus helynek tűnik, én úgy gazdasági racionalitását magyar szemmel nem nagyon látom még.
Hát jó, köszönjük szépen az összefoglalót a hosszú fehér felhő földjéről, ez az maori neve, az Aotearoa, úgyhogy így is hívják. Egyébként belül úgy hívják az országot, hogy Aotearoa New Zealand. Aha. De ez ugye külföldön, tudtam, vagy nemzetközi szinten ez így ismeretlen. Maguk között így hívják. Na, jó, köszönjük szépen.
Zoli, köszönjük. Jó munkát, szép napot.
Sziasztok!
Szia! Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótárcsadó partnerével beszélgettünk Új-Zélandról.
És Új-Zéland a témánk továbbra is, majd megnézzük, hogy politikailag, geopolitikailag milyen helyzetben van. Addig is következzen egy új-zélandi formáció, a Fat Freddy's Drop.
Ország adózását és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Folytatjuk akkor tehát az új-zélandi kört, mégpedig dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Szia, jó reggelt!
Hát távol van mindentől Új-Zéland, bár ugye a hírekben nagyon sokszor bekerült, pont említettem a kis történelmi áttekintő alatt az Olinak, hogy nem rég vették le a Hamilton szobrot, a névadó szobrát a városból, mert hogy most úgy tűnik, hogy nagyon sok maori vér tapad a kezéhez, és ott nagyon komolyan veszik az ilyen sztorikat. Nem olyan képeket láttunk, mint a Black Lives Matter mozgalom szobordöntésénél, hanem egy teljesen más jellegű. De mi jellemző ez az új-zélandi belkülpolitikára?
Érdekes módon nincsen annyira távol, hogyha az angol száz világnak a működését és szövetségeit nézzük. De talán legelőször érdemes a miniszterelnök asszonyról beszélni, Jacinda Ardernről, aki ugye 1980-ban született hihetetlen sikeres politikus. Ugye azt azért tegyük hozzá, hogy augusztusig gyakorlatilag nem volt Covid Új-Zélandon, és a választások tavaly ősszel voltak októberben, amit úgy tudott megnyerni, hogy gyakorlatilag Ausztrália modernkori választási törvényének értelmében ez az első kormány, ami nem koalíciós kormány. Tehát van ilyen, ugye ez olyan, mintha Dániában valaki egyedül nyer, mert 100 év alatt ilyen volt talán négyszer. Szóval, hogy ez egy egészen különleges visszajelzés, ami azt mutatja, hogy valamit azért jól csináltak. Ugye ez alapvetően egy baloldali irányultságú kabinet, az angol száz értelemben, és most éppen például egy maori külügyminiszter az, aki irányítja az új-zélandi diplomáciát. Egyébként hát érdekes, persze azért a maori királyi családok egyikének a rokonságába tartozik, és éppen nem olyan régen kapott egy gyönyörű áltetoválást, tehát elég könnyen felismerni a diplomáciai
fotókat. Igen, most nézem, éppen egy összetéveszthetetlen figurája lett a nemzetközi politikának.
Igen, igen. Na most azért ez más országokban elég elképzelhetetlen. Tehát azt, hogy a külügyminisztériumot rábízzák egy aboriginálre, ez mondjuk Ausztráliában, hát Egyesült Államokban. Szóval nem tart itt egyébként az angol száz világ.
Ugye nem esetleg régi... Kanadát lehet említeni, mint félig meddig erre hasonlító példát.
Igen, tehát Kanada az, aki itt Ausztráliával ebben a legközelebb áll, azért azzal a különbséggel, és talán itt van az igazi érezhető különbség, hogy a maoriknak, tehát mondjuk úgy, hogy nem csak ők, tehát az aboriginaleknek tulajdonképpen konzervatív becslések szerint 400 milliárd új-zélandi dollárnyi vagyonuk van. Tehát azért ez egy ekkora országban, egy kis népességi országban mutatja, hogy igen, van súlyuk. Tehát hogy a népesség 15%-a és a vagyonnak is egy értelmezhető részével rendelkeznek. No, hát itt ugye van ez a híres 5-szem vagy Five Eyes szövetség, ami alapvetően a második világháború után a Kanada, USA, Ausztrália, Új-Zéland és Angliában megalakult hírszerző szövetség. Ez így ebben az öt országban azért egy használt terminus technicus, hogy a Five Eyes az mit csinál, mit nem csinál, mit gondol. Ugye ez alapvetően hírszerzés és biztonságpolitika, de most éppen ezt megkritizálta a maori külügyminiszter Kína kedvéért. Tehát tulajdonképpen Új-Zéland a puha altestnek tekintett egység ebben az ötös szövetségben, amit alig hanem, és az úgy tűnik az elmúlt fél évben, Kína arra használ, hogy éket verjen Ausztrália és Új-Zéland közé.
Hát van mivel. Ha megnézed a külkereskedelmi partnerek itt Új-Zélandnak, akkor Kína magasan vezet. Abszolút. Kivitelben, igen. Behozatalban.
Az az érdekes, hogy arányaiban Ausztráliához hasonlít, nyilván méretében kisebb, de ugyanúgy 30% körül jár, és ehhez képest itt nincs semmilyen vámtarifa, nincs semmilyen kötözködés, és pont ezért, ugye most Új-Zéland még mindig a leginkább elfogadhatóan beszél, persze kritizáltad, még Magyarországhoz képest rendkívül kritikus beszél, az ujgurokról beszél, Tibetről, a pandémia kitörésének körülményeiről, de azért nem ment el addig, mint Ausztrália, és ilyen szempontból most a kettő közé egészen sikeresen építi Pekingre az egyet nem értést, és mélytejezi ezt a kapcsolatot, úgyhogy most találkoztak is egyébként. Ügyminiszterek próbálnak ezen egyeztetni, persze most már nem így látják, hogy nem is azt mondták az öt szemszövetségről, de egy nagyon izgalmas, dinamikus kapcsolat ez, ahol Új-Zélandnak azért igenis van szerepe, meg figyel rá még Washington is. Azért, hogy nincs igazán itt lekapcsolódása az angol száz szonarról, azt mutatja, hogy egy másfél milliárd dolláros Poseidon alapvetően a levegőből végrehajtható tengeri járőrözésre alkalmas repülőgépet vásárolnak az USA-tól. Tehát ezek azok a repülőgépek, amik kifejezetten a kínai tengeralattjárók elhárítására, illetve tengeri hírszerzésre tökéletesen alkalmasak. Tehát azért ők is ki akarják venni a részüket, ebből ott akarnak lenni, és ennek a katonai szövetségnek a részei teljesen egyértelműen. Úgyhogy tehát ez látszik. Emellett egyébként nagyon komoly űrprogramjuk van, tehát részt vesznek ebbe, és amitől még érdekesek, az antarktiszi igényük. Tehát ugye Új-Zéland gyakorlatilag a legközelebb eső ország az Antarktiszhoz, és ő is az igényt formáló szűk tucat ország között van, úgyhogy ilyen szempontból komoly antarktiszi tudományos élettel is rendelkezik, és ez ugye most egyre inkább aktuális, és egyre inkább keresett. Van egy kis kitettsége nemzetközi pénzmosásban, tehát itt is voltak azért az elmúlt 10 évben olyan változások, amiket az előző kormányzat kabinet még úgy hozott meg, hogy több pénz áramoljon az országban, ennek vannak helyenként elég komoly kritikusai is. Úgyhogy, tehát ha így nézzük, akkor azért tényleg egy olyan ország, ahol a kínai befolyásról, a kanadaiaktól sokan másokig elég komoly kritikákat fogalmaznak meg az amerikai kontinensről. Ez és ennek az állapota a befektetésekben is látszik, tehát például a tejszektorban egészen elképesztő kínai jelenlét van, és lehetne mondani még pár szektort, ahol komoly a kínai beruházás. Hát így áll most valahogy Új-Zélandnak a bel- és külpolitikai állapota, tehát egy nagyon stabil kormányzattal, szociálisan érzékeny módon, hajléktalanság felszámolásáért, a jobb integrációért, marihuána legalizálás, és hasonló, hát így tulajdonképpen megint csak egy picit Kanadára hajazó policy line-on vannak.
Hát sok szempontból egy ilyen vágyakozás fogja el az emberek nagy részét. Zoli is említette, hogy sokan egy ilyen safe haven-ként gondolnak rá, hogyha itt valamiféle újabb ilyen világjárvány, vagy pedig valamilyen katasztrófa jön,
felfordulás történne,
akkor jó hely az az Új-Zéland.
Igen, ez erről egyszer érdemes lenne vitatkozni, hogy van-e ilyen, lehet-e ilyen. Azért a klímaváltozással együtt nem tudom, hogy tehát ha ezt is hozzácsapjuk ez a listához, akkor mennyire. Emlékezzünk vissza, a terrortámadások is voltak egyébként.
Igen, a Christchurch nem is régen.
Igen, tehát annyira globalizált ország, hogy azért mire a pandémia kitörött is lesznek betegek, bár most a Covid ezt ellen bizonyította, de hát ez egy nagyon érdekes kérdés, nem tudom, hogy...
Igen, van-e hova menni egyáltalán, hogyha történik valami nagy...
Jobb lenne, ha arra gondolnánk, hogy nincs hova menni, és ezért talán érdemes lenne megvédeni azt, ahol éppen vagyunk.
Aha!
Ez egy nagyon jó végszó.
Jó gondolat.
Így is van.
Köszönjük szépen!
Szia,
Boton, szervusz!
Dr. Feledi Boton külpolitikai szakértővel beszélgettünk még Új-Zélandról.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.